Áldás békesség, Isten hozott mindenkit az evangelizációs hetünk negyedik estéjén. Pál apostol szavával is, hogy köszöntsem a gyülekezetet, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most is a heti énekünkkel kezdjük meg az alkalmunkat. Találkozni jöttem veled, Istenem. Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, s én kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Drága Istenünk, hála és dicsőség neked azért, hogy találkozhatunk veled, és ilyen lelkesen énekeltük azt, hogy találkozni jöttünk veled, de ez a találkozó, ez nem jöhetne létre, hogyha te már ezt megelőzően nem akartál volna találkozni velünk. Köszönjük, hogy találkoztál velünk a te csodáidban, találkoztál a te népeddel korábban, már az Ószövetség idején is, a prófétákon keresztül, a jeleken, a csodákon keresztül, és a legcsodálatosabb az volt, amikor eljött az idők teljessége, és a fiadban találkoztál velünk, a mi Urunk Jézusban, személyesen, látható, hallható, tapintható módon is egészen közel jöttél hozzánk, megjelentél előttünk, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ő benne. Köszönjük Jézusunk, hogy vállaltad ezt a találkozást, ez neked nagyon nagy áldozatba került, és köszönjük, hogy ezzel együtt is vállaltad, és miután elvégezted a megváltásunkat, és visszamentél a te mennyei hazádba, utána sem hagytál minket árván, hanem a te szent lelked által tetted magad elérhetővé a számunkra, és Szentlélek által találkozol velünk napról napra, és most itt is köszönjük neked ezt a csodát, ezt a drága szent lehetőséget. Köszönjük azt, hogy mi azért találkozhatunk veled, mert te ezt korábban már lehetővé tetted, és kérünk azért, hogy most is igazi találkozások születhessenek meg ezen az estén, és elérjen ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig a te szavad, a te üzeneted, mert te a szívünkre szeretnél beszélni, mert annak van hatása, annak van eredménye a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy legyünk nyitottak erre is. Amen. Tovább folytatjuk akkor a bibliai karantén helyzetekről szóló sorozatunkat. Eddig az előző három estén ószövetségi történeteket néztünk meg, most váltunk, és ma és holnap már újszövetségi történeteket fogunk megnézni ebben a témában. És az új szövetségből ma egy olyan történetet nézzünk meg, amelyben a karanténhelyzet egyik mélypontja jön elő. Két helyről olvasom Isten igéjét, mindkettőt Lukács evangéliumából, először a harmadik rész 19. és 20. versét, amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet, János, testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe vetette Jánost. És szintén Lukács evangéliumának a 7. fejezetéből egy ennél kicsit hosszabb ige szakaszt is hallgassunk meg. A 7. fejezet 18. versétől olvasom a 28. versig. Jánosnak mindezt hírül vitték tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, elküldte őket az Úrhoz, és ezt kérdeztette. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, azt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád, és azt kérdezteti. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta visszalátását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Nátszálat nézni, amelyet a szél ingat? Ugyan miért mentetek ki? Embert látni, aki finom ruhában van öltözve? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom néktek, prófétánál is sokkal nagyobbat láttatok. Ez az, akiről megvan írva, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, senki sem nagyobb Jánosnál, de az Isten országában a legkisebb is nagyobb nála. A 6 történetben mindig is két részre lehetett osztani a harcosokat, attól függően, hogy milyen páncélzatot és fegyverzetet viseltek könnyű és nehéz fegyverzetű katonák. Már a görögöknél megvolt ez a fajta különválasztás, náluk a hopliták voltak a nehéz fegyverzetű harcosok. És a sportban is jelen van ez a fajta megkülönböztetés, csak ott természetesen nem a fegyverek, hanem a súly alapján, különösen is a küzdő sportokban. Például a boxban beszélünk nehéz súlyú, meg mindenféle egyéb súlyú versenyzőkről, sportolókról. És hát a legnagyobb figyelmet mindig a nehéz súlyú sportolók összecsapása szokta kapni. A Biblia alakjai között is vannak nehéz súlyú szereplők. Attól számítanak nehéz súlyúaknak, hogyha kell, akkor a leghatalmasabb uralkodókkal is szembefordulnak. Életük árán is ragaszkodnak ahhoz az üzenethez, amelyet Isten rájuk bízott. Rendkívül szívósak, sok ütést, sok csapást kibírnak, és ezek után is talpon maradnak, rendíthetetlenek. Az utolsó lehelletükig mondják, amit mondaniuk kell. És a Bibliában ilyen nehéz súlyú szereplő Mózes, a legtöbb próféta, és keresztelő János is, akiről az imént olvastunk az Új Szövetségből két helyről is. Két példát említek János korábbi mérkőzéseiből, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy ő igazi, nehéz súlyú küzdő volt. Az első példa a Jordán folyóhoz visz minket, ez volt János terepe, tisztában volt a szerepével, tudta, hogy az az ő küldetése, hogy előkészítse a Messiásnak az érkezését. A Messiás méltó fogadásáról azt tartotta, hogy bűnbánattal el kell fordulni a régi istentelen életünktől, és meg kell tisztulni. És ennek látványos jelképe volt az, hogy aki ezt vállalta, az a Jordán vizében bemerítkezett Jánosnál. Bemerítő Jánosnak mondja egyébként a Szentírás eredeti görög szövege. Erről így olvasunk. Azokban a napokban kezdett keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János tevesztől ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, táplálék a sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk. Ti viperafajzatok, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. Csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ha elképzeljük egy kicsit ezt a jelenetet, láthatjuk, hogy Jánosnak már a ruházata, az étkezési szokásai, életmódja is mutatja, hogy nem kispályás szereplő. Élete fő tevékenysége a küzdelem volt. A Messiás érkezéséhez szükséges életváltozást hirdette. Bárkivel hajlandó volt megküzdeni ennek érdekében, és mindent ezeknek rendelt alá, ezeknek a mérkőzéseknek rendelt alá, ennek megfelelő az üzenet, amit megfogalmaz, és az üzenetnek a stílusa is. A sok megtérni vágyó ember között feltűntek a nép vallási vezetői is, az írástudók és a farizeusok. Igazi nehéz fiúk. A vallási élet legyőzhetetlen bajnokai. Az összes vallási szervezet öve a vállukon és a derekukon. A tömeg ketté nyílik előttük, biztonsági emberek kíséretében nagy csinadratta közben lépdelnek petkesen, egyenesen Jánoshoz mennek, majd fölényesen megállnak előtte. Amikor ott állnak egymással szemben, az olyan, mint a boxmeccsek előtti mérlegelés, ahol az ellenfelek nem csak versenysúlyt mérnek, hanem egymással is farkas szemet néznek, és már itt megpróbálnak a másik fölébe kerekedni. Pszichésen. És ennek részeként különféle jelzőkkel is illetik egymást, amit én most nem fogok idézni. Ennek részeként itt is ez történik, hogy a verhetetlen bajnokok azonnal a legveszélyesebb és a leghatásosabb pszichikai fegyverüket veszik elő. Azt mondják Jánosnak, de úgy, hogy mindenki más hallja is, hogy ők az Ábrahám szervezet tagjai. Nincs szükségük arra, amit János hirdet, ők ennél is felkészültebbek, és a legjobb formájukban vannak. János rezzenéstelen harccal fogadja, amit mondanak, és amikor végre befejezik a mondókájukat, akkor diadalittasan körülnéznek. És János ekkor a vipera fajzatok jelzővel szólítja meg őket, Ez, ahogy ma is érezzük, hogy ez nem a legkedvesebb megszólítás, akkor sem számított annak. Majd ezt követően ütős és tüzes képekkel felel nekik, hogy kijózanítsa őket a hamis és hiú meggyőződésükből. Ők, a farizeusok és a szadduceusok, a nép vallási vezetői abszolút tekintélye, döbbenten hallgatnak a néppel együtt. Soha senki nem merészelt még így beszélni velük. Már itt a mérlegelésnél megnyerte János a meccset. A másik ilyen példa ennél is tovább megy, amikor János nem csak a vallási vezetőket osztja ki, hanem a területi uralkodóval is szembefordul. Ez ott akkor Heródes Antipász negyedes fejedelem volt, Galilea és Pérea uralkodója, bár a valósághoz közelebb áll, ha bűnszervezeti vezetőnek nevezzük. Ő egy olyan alvilági figura volt, aki sportot űzött a sportszerűtlen húzásokból. A legújabb ilyen húzása az volt, hogy beleszeretett saját testvérének a feleségébe, Heródiásba, és azért, hogy megkaphassa őt, feleségül vehesse őt, eltaszította magától az első feleségét, majd nem törődve a testvérével elvette tőle annak a feleségét. Övön aluli ütés, nem is egy, hanem két ember számára. Két olyan ember számára, akik amúgy nagyon közel álltak Heródeshez. A saját felesége és a saját testvére. Velük tette ezt meg. Velük is. Istennek mindig fontos volt, hogy az élet küzdelmeiben szabályszerűen járjunk el. A prófétáknak éppen az volt az egyik fő feladatuk, hogy erre figyelmeztessék azokat, akik szabálytalanul, övön aluli ütésekkel mérkőztek. És éppen ezért, amikor János tudomására jutott Heródes Antipász övön aluli ütéseinek a mérkőzése, akkor elé állt, és vele is megmérkőzött. Keményen megfette az uralkodót. János minden egyes szava hatalmas ütést jelentett Heródes Antipász tekintélyén és hiúságán. És amikor látta, hogy megalázó helyzetbe került, akkor jellemének megfelelően, tehát jobban mondva a jellemtelenségének megfelelően reagált, sportszerűtlen húzással visszatámadt, hatalmi helyzetével visszaélve, elfogadta és börtönbe csukatta Jánost. Egyébként Makariosz várába vitte, és ott zárta börtönbe. Így került annak a kornak a legismertebb, nehéz súlyú személyisége Keresztelő János karanténhelyzetben. Hát ennyit János meccseiről, és ezek után nézzük meg közelebbről, amiben a mai igényben szó van, hogy bizony még ő is jutott mélypontra. A sok-sok megnyert mérkőzés után egyszer ő is került padlóra. Ismerve Jánost, a börtönt is nehéz súlyú küzdőhöz méltóan viselte, az egy újabb szorító volt a számára, és ebben a szorítóban is helytállt sokáig. Ám az evangéliumok szerint ebben a börtön szorítóban egyszer csak történt vele vagy benne valami, ami még őt is elbizonytalanította átmenetileg. Hogy mi történt, nem tudjuk. Az evangéliumokból ez nem derül ki, csak annyi, hogy valahonnan, valahogyan bekapott egy olyan erős ütést, hogy még ő is megingott és padlót fogott, padlóra került. Az az ütés káoszta őt. Mielőtt tovább megyünk itt, álljunk meg egy pillanatra. Keresztelő János az egyik legrendkívülibb alakja a Bibliának. A nehézsúlyú hitbajnokok közül is az egyik legnagyobb. De még vele kapcsolatban sem szépít a Biblia, nyíltan beszél arról, hogy bizony még Jánosnak is voltak megingásai. Más szóval úgy ad róla képet, hogy egy pillanatig sem idealizálja. Nem alkalmaz Photoshopot, amikor János arcképét festi, vagy állítja elénk. Ki lehetett volna photoshopolni ezt a nem annyira szép és dicső részt, hogy őt is káoszta valami a börtön szorítóban, és mégsem tette ezt meg Lukács, mert nem vitte rá a lélek. Mint ahogy egyetlen szentíró sem tette meg, egyetlen hithőssel, vagy nagy alakkal, nagy bibliai szereplővel, mert nem vitte rá őket a lélek, a szent lélek. És számomra ez az egyik nagy bizonyítéka annak, hogy a Biblia nem csupán emberi mű, hanem Isten lelke áll mögötte, és ezért abszolút megbízható és hiteles. Mert ha csak emberek írták volna, akkor bizonyít photoshopolnak. Akkor ezeket a nem szép részeket, ezeket kihagyják. Akkor fényezik a nagyokat, a példákat. Na hát a Biblia ilyet nem tesz. Ezek után nézzük János káóját, hogy mi okozta, említettem már, hogy nem tudjuk, de az üzenetét enélkül is kiolvashatjuk. Jánost valami kiütötte, és ennek következtében elbizonytalanodott. Elbizonytalanodásának egyik beszédes megnyilvánulása az a kérdés, amit követőin keresztül feltesz Jézusnak. Ugye ő már a börtönben van, János, és a követői, amikor mennek meglátogatni, akkor kihasználja a helyzetet arra, hogy kérdést intézzen Jézushoz. És ez a kérdés ez így hangzik, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Ez azért érdekes, mert Jézussal kapcsolatban Jánosnak eddig csak kijelentő és felkiáltó mondatai voltak. Kérdő mondatai soha. Most igen. És ez jelzi, hogy most ő is mélypontra jutott. Van ilyen. Egy karanténhelyzet, vagy bármilyen más nehéz helyzet szorítóvá válik a számunkra, ahol egy darabig, vagy akár sok ideje már hősiesen küzdünk, álljuk az ütéseket, a csapásokat, de egyszer csak bekapunk egy olyan ütést, ami káoz minket, padlóra visz. És ezzel mélypontra jutunk. És ezen a mélyponton pedig jön az elbizonytalanodás magunkban, meg az addigi sziklaszilárd meggyőződésünkben. A kijelentő és a felkiáltó mondataink kérdő mondatokká görbülnek. Persze el lehet ezt intézni annyival, hogy hitetlenek lettünk, és lehet, hogy még vannak is kedves testvérek, akik elsegítenek minket erre a felismerésre, de ez éppen a mai ige alapján állítom, hogy nem lenne biblikus, hogyha így és ennyivel elintéznénk. Mert majd mindjárt látni fogjátok a folytatásból, hogy Jézus nem így intézi el. Az ilyen eset inkább arról szól, hogy fogadjuk el, emberek vagyunk, nem angyalok. Emberek vagyunk, akiket néha annyira megrendít valami vagy valaki, hogy káoz minket, hogy padlóra kerülhetünk. És ott jönnek a kérdőjelek, ha hagyjuk. Ha van mertünk ahhoz, hogy a kérdőjelek felszínre jöjjenek. Ha hagyjuk, ha engedjük, hogy ezek a kérdőjelek a felszínre jöjjenek, és szembenézünk velük. Ha elfojtjuk a kérdőjeleket, akkor nagyon könnyen farizeusokká válhatunk. És nincs annál veszélyesebb meg rosszabb. A farizeusok elfojtották magukban mindent, ami megkérdőjelezte volna, hogy valóban úgy van jól, ahogyan ők gondolják és ők csinálják. A farizeusok minden tudónak gondolták magukat, az Isten dolgaiban is, és éppen ez okozta a vesztüket. Éppen ezért voltak képtelenek megtérni, mert túlságosan fixek voltak. Hiszen Isten nem úgy gondolkodik, és nem úgy tervez, mint mi. A megváltásunkat is úgy intézte, hogy az teljesen idegen és szokatlan volt minden emberi és vallásos meggyőződéstől és várakozástól. A farizeusok nem is tudták elfogadni a megváltásnak ezt a módját, mert nem kérdőjelezték meg a saját gondolkodásukat, a saját vallási elképzelésüket és annak a helyességét. Pedig Jézus próbálta lazítani, próbálta fellazítani, de nem engedték. Persze ettől az még nehéz, amikor valami vagy valaki káózott minket, és ott vagyunk a padlón elterülve, elbizonytalanodva magunkban, meg a korábbi meggyőződéseinkben. Ez a karantén szorítóban az egyik nagy nehézség, mélypont, amikor kérdőjellé görbülnek korábbi felkiáltó jeleink. Amikor nem azt következik, amit hittel vártunk, pedig esetleg igénk, ígéretünk is volt rá Istentől. És amikor emiatt egyszer csak felszínre tör bennünk az a nyugtalanító kérdés, ami Jánosból is kifakadt, mást várjunk. Ne azt, amiről eddig azt gondoltuk, hogy várnunk kell. Vagy ne úgy várjuk, ahogyan eddig tettük. Kritikus pillanat ez. De ha merjük elfogadni, hogy ez is megtörténhet, és hogyha hagyjuk felszínre törni ezeket a nyugtalanító kérdéseket, amik elbizonytalanítanak minket, akkor ebből megújulás lehet. A krízisből tovább lépés egy magasabb szintre. Ehhez azonban még valamivel tisztában kell lennünk, azzal, hogy mire számíthatunk Jézustól ezen a mélyponton, amikor káosztat minket, és ott vagyunk a padlón elterülve, a korábbi meggyőződéseinket megkérdőjelező kérdésekkel. Mire számíthatunk ezen a ponton Jézustól? Igény folytatásából szinte hihetetlen dolog derül ki. János példájából azt láthatjuk, ha K.O.-t kaptunk, akkor Jézustól okékra számíthatunk. Milyen értelemben és milyen okékra? Az első oké így szól. Oké, jól van, én így is bízom benned. Nézzétek ezt igényben, amikor az addig rendíthetetlen János elbizonytalanodik, Jézus hogyan reagál erre? Ő továbbra sem bizonytalanodik el Jánosban. Ez egyértelműen kiderül abból, ahogyan válaszol Jánosnak a kérdésére, meg ahogyan beszél róla. Tehát az első oké arról szól, hogy a mi elbizonytalanodásunk Jézust nem bizonytalanítja el velünk kapcsolatban. Még élesebben mondom, ha mi elbizonytalanodunk is ő benne, ő nem bizonytalanodik el bennünk. Hihetetlen? Akkor hadd idézzem azt, amit már idéztem egyszer ezen a héten. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Amikor padlóra kerülünk, akkor nem azt mondja nekünk Jézus, hogy na mi van, elbizonytalanodtál, elterültél, elestél? Hát akkor így már én sem vagyok benned annyira biztos. Én sem vagyok annyira biztos abban, hogy jól választottam, amikor téged választottalak, és elhívtalak téged a követésemre. Engem csak olyanok követhetnek, akiknek mindig rendíthetetlen a bizonyossága, akik soha meg nem inognak. Nem. Ilyet nem mond Jézus. Olyat viszont igen, hogyha elfáradunk, ha ellankadunk, ha megbotlunk, akkor ő majd megerősítést felemel. ezzel kezdte a küldetését, amikor az emberek elé állt, idézte Ézsaiástól, hogy a megrepett nádat nem töri el. És Ézsaiástól még egy idézet. Ézsaiás profétán keresztül kifejezésre juttatta azt is, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Jánossal is ez történik, a legkiválóbbak közé tartozik, igen, de a börtönszorítóban valamitől megingott, és padlóra került, és ott hevert, lankadtan, fáradtan, zihálva, talán már számolni is elkezdtek rá, de Jézus ezek után sem bizonytalanodik el Jánosban, sőt, továbbra is bízik benne. Ez meg hogy lehet? Úgy, hogy Jézus nem a bíró a padlóra került János mellett, hanem az edzője a szorító sarkában. János edzője. Jézus ezért nem számol rá, hanem számol vele továbbra is. Együtt érez vele. Megerősíti és felkészíti a mérkőzés folytatására. Jézus ezzel Istennek egy nagyon fontos vonását ragyogtatja fel. Azt, hogyha padlóra kerülünk, nem bíróként, hanem edzőként tekinthetünk rá. Vegyétek ezt nagyon komolyan, vegyétek a szívetekre, és zárjátok a lelketekbe. Mert ez a bibliai igazság a padlón jól fog jönni. A szorítóban nem bírónk, hanem edzünk Jézus. És ezért folytatódik Ézsaiás profétánál is az ige így, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, és mit tesz erre Isten? De akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. Azért újul meg az erejük, mert Isten megújítja. Isten ilyen esetben nem megint minket, hanem meghint minket az ő kegyelmével. Vizet locsol ránk, ahogyan szintén Ézsaiáson keresztül kijelenti egy másik alkalommal. Vizet öntök a szomjúhozóra. Igen, fellocsol. Gyorsan ellátja a sebünket, és közben folyamatosan erősít. Istennek ezt a hozzáállását mutatja meg Jézus, amikor a padlóra került Jánoshoz nem bíróként, hanem az edzőjeként fordul. Vegyétek ezt nagyon komolyan, ha semmi más nem is jegyeztek meg a ma estéből, ezt az egyet kérem, ezért könyörögtem, hogy megjegyezzétek. Amikor valami megrendítő ütés éri a hiteteket, vagy valamilyen erős meggyőződéseteket, ne tetézzétek a bajt azzal, hogy ilyenkor még Jézusra is úgy gondoltok, mint bíróra, aki mindjárt jön, hogy megintsen, vagy elkezdjen számolni rátok. Nem. Úgy gondoljatok rá, ahogyan itt látjuk, hogy Jézus velünk van, és szorít nekünk a szorító sarkában, és ha valami kiütött minket, akkor föltápászkodhatunk, és oda támolyoghatunk hozzá. Hát hiszen János is így tesz. Amikor két követőjét arra kéri, hogy adják át a kínzó kérdését Jézusnak, akkor azzal tulajdonképpen oda támolyog Jézushoz. A K.O. után megrendülten, elbizonytalanodva, de Jézushoz fordul. Mert tudja, hogy a szorítóban nincs egyedül. Tudja, hogy Jézus vele van, mellette van. A K.O. után is számíthat rá, és ez a lényeg. Jézus a küzdelmeinkben az edzőnk, mégpedig olyan edzőnk, aki egyúttal a bátyánk is. Ha azt látja, hogy a padlóra kerültünk, és elkezdünk oda támolyogni felé, akkor nem is várja meg, hogy odaérjünk, hanem be fog ugrani a szorítóba, és nem azért, hogy elmondja, hogy most mennyire csalódott bennünk, hanem azért, hogy felkaroljon, hogy odavigyen a szorító sarkába, leültessen, levegőhöz juttasson, inni adjon, élezgessen. Egy szóval azért ugrik be, hogy lelket öntsön belénk. ezt a tevékenységét folytatja a többi okéval is, lelket önt belénk. A másik oké így szól, oké, most ne magadra néz, hanem rám, és ne felejtsd el, hogy én mire vagyok képes. Isteni hatalmam van, amit csodák bizonyítanak. Ne felejtsd el, hogy ilyen edződ van. Veled is csodát fogok tenni. Milyennek a jelentősége? Azt, hogy egy pillanatra elvonja a figyelmünket saját magunkról. Jánossal is ezt teszi. Elkezdi neki sorolni azokat a csodákat, amiket ő Jézus tett az imént. Hát hiszen külön kitér erre Lukács. Miért? Ezért. Ha egy ilyen kritikus pillanatban, amikor megrendültünk és padlóra kerültünk, csak magunkra figyelünk, akkor mit fogunk látni? A kudarcot, azt, hogy elbuktunk. De az vajon mit segítene nekünk? Miben segítene? Ne a magunk kudarcát, hanem Jézus arcát figyeljük. Ilyenkor azt fog segíteni, hogyha levesszük magunkról a figyelmet, és belenézzünk Jézus szemébe, az edzőnk szemébe. És ennek azért van nagy jelentősége, mert az ő tekintete nem a vesztest fogja látni bennünk, hanem a leendő győztest. Az ő tekintete nem csalódást fog mutatni, hanem továbbra is elszánt hitet bennünk. Abban a tekintetbe kell belenéznünk, amelyik nem azt látja rajtunk, akik jelenleg vagyunk, hanem azt, akiké lehetünk ő általa. Ő így tekintett mindenkire, betegekre, halottakra, paráznákra, Lévire, a vámszedőre, akiben már elsőre meglátta Mátét, az evangélistát. Mindenkire így tekintett, aki hozzá támolygott. Ha egy megrendítő ütés vakká tett minket, ő majd ott a szorító sarkában visszaadja a látásunkat. Mert ő olyan edzőnk, aki képes csodát művelni velünk. Ha a küzdelemben lesántultunk, akkor ő majd képessé tesz arra, hogy újra járjunk. Ha annyira padlóra kerültünk, hogy szinte holtra váltunk, halottnak érezzük magunkat, ő majd feltámaszt, megteheti, mert benne maga Isten van jelen. És értitek ezt, hogy nekünk olyan edzőnk van, akiben maga Isten van jelen? Ezért nagyon fontos az, hogy egy megrendítő ütés után, egy padlófogás után ne magunkra tekintsünk, hanem rá nézzünk bele az ő szemébe, amely elszántan hisz bennünk, és amely nem azt sugározza, hogy kik vagyunk most, hanem azt, hogy kik leszünk. Nekem évekbe telt ezt megtanulni, amikor az ő kegyelméből megtértem, újjászülethettem, és volt az első nagy boldog, lelkes korszakom, és akkor még imádkoztam is azért, hogy adjon valami kísértést, hogy megmutassam az hűségemet. Na, aztán jött, nem kellett külön adni, jött, és hatalmasat padlóztam. És utána csak magamra figyeltem. Vádoltam magam, hogy történhetett ez meg. És amíg csak magamra figyeltem, és csak az elbukásomra, a kudarcomra, addig borzalmas volt. Napokig ki voltam ütve, lelkileg használhatatlan voltam. És évekbe telt, amíg rávezetett arra, hogy ez nem helyes, amit csinálok. Innen tanultam meg azt, amit most nektek mondok. A harmadik oké így szól, oké, most padlóra kerültél, de ne felejtsd el a korábbi helytállásodat. Én nem felejtem el. Látom, hogyan küzdöttél, értem. Látom, hogyan álltad eddig az ütéseket. És ezeket nem nullázta le az, hogy most padlóra kerültél. Ezek fel vannak jegyezve nálam. Nézzétek, Jánossal is ezt teszi Jézus. Miután emlékezteti Jánost, hogy neki Jézusnak milyen hatalma van, utána mit tesz? Elkezd János addigi helytállásáról beszélni. Felolvastam részletesen. Dicsérni kezdi őt az emberek előtt. Mikor? Hát amikor tudomást szerzett János megrendüléséről, amikor még János padlón van. Értitek ezt? Én biztos vagyok abban, hogy ezt is hírül vitték Jánosnak. Micsoda isteni oké ez? Micsoda bátorítás van ebben, amikor az a bajunk, hogy nem tudtunk helytállni, akkor hajlamosak vagyunk megfeledkezni a korábbi helytállásainkról. Egy kudarccal képesek vagyunk lenullázni magunkban az összes korábbi gyümölcsöt, amit Isten kegyelméből megteremhettünk. Az összes korábbi, most mondom így, hogy sikerünket nem fogjátok félreérteni. Nos, Jézus nem tesz ilyet, hogy lenullázza a korábbiakat. Soha. Gondoljatok Péterre, aki akkora káót kapott, hogy megzavarodottságában még azt is letagadta, hogy ismeri Jézust. És Jézus lenullázta emiatt Pétert? Nem. Sőt, újra rehabilitálta és újra megbízta a feladattal. Jézus nem fog lenullázni minket azért, mert padlóra kerültünk. Lelket fog önteni belénk, és ennek egyik módja az lesz, hogy azt mondja, oké, most padlóra kerültél, de ez nem teszi semmisé előttem a korábbi helytállásaidat, és ezt ne felejtsd. Jó ebbe belegondolni, hogy ilyen urunk van, mert a világunkban egyre inkább terjed az a romboló hozzáállás, hogy ha egyszer hibáztunk, mehetünk. Nem számít semmilyen korábbi teljesítményünk, még ha rendkívüli volt, akkor sem. Munkahelyen, sportban, politikában, gazdasági életben, az élet számtalan területén terjed ez az embert lealacsonyító, méltatlan hozzáállás. De jó látni azt, hogy Jézus személyében olyan edző szorít értünk a szorító sarkában, aki akkor sem feledkezik el addigi helytállásainkról, ha most éppen padlón vagyunk. És nem csak, hogy nem feledkezik el róla, hanem amikor igazán szükségünk van rá, el is mondja nekünk. Amikor kicsinek érezzük magunkat, felidézi azokat a tetteket, amelyek nagyok voltak, és amelyek miatt nagyra becsül minket, megbecsül minket. Végül a negyedik oké, így szól, oké, figyelj, az ellenséged egy jelentéktelen figura. Te sokkal jobb vagy nála, le tudod győzni. Jézus nem azokat tartja jelentéktelennek, akik hozzá tartoznak, érte küzdenek, és eközben megbotanak, és néha bizony padlóra kerülnek. Jézus az ellenségünket tartja jelentéktelennek. Az ős ellenséget, a sátánt, és azokat, akik az ő hatására, akiknek az ő hatására semmi se szent. Se Isten, se ember, se rokoni kapcsolatok, semmi. Jánosnak is az egyik legnagyobb ellenfele egy ilyen alak volt. Herodes Antipászról már elmondtam, hogy milyen taszító alak volt, olyan értelemben is, hogy eltaszította magától a feleségét, azért, hogy a testvére feleségét megszerezhesse magának. Nem volt neki szent se a házastársi, se a testvéri kapcsolat. A feleségét cserben hagyta, a testvérét hátba támadta. Az élet más területén is ilyen jellemtelen, aljas, sunyi módon járt el. És ehhez hozzátartozott a talpnyalás is, csak egy példa, amikor a Genezáreti tó partján új várost alapított Heródes Antipász, azt az akkori római császár Tiberius neve után Tibériásnak nevezte el. Senki sem kényszerítette erre Heródes Antipászt, senki nem is várta el tőle, még maga Tiberius sem. Heródes magától döntött úgy, hogy a császáról nevezi el a zsidók új városát, hogy jól értsük, a zsidó uralkodó, a zsidókat leigázó rómaiak uralkodójáról. Mekkora talpnyalás! Nem ez volt az egyetlen talpnyalása a nála magasabb pozícióban lévők felé. Heródes Antipász uralkodói családba született, ezért lehet, hogy a génjeiben volt a talpnyalás, de az is lehet, hogy úgy tanulta. Talán elvégzett egy gyors talpnyaló tanfolyamot. Jézus mindezeket tudta róla. És figyeljétek csak, hogy hogyan nevezte Heródest. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak, menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Ő ezt mondta nekik, menjetek, és mondjátok meg annak a rókának, íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem a küldetésemet. A Biblia tudósok jelentés része szerint itt a farizeusok nem jó indulatból szólnak Jézusnak, hanem azért, mert Heródes Antipász bízta meg őket azzal, hogy próbáljanak ráijeszteni a hírrel. Ismét egy sunyi húzás Heródes Antipász részéről, és Jézus ekkor nevezi őt rókának. Soha senki mást nem nevezett így. A róka megnevezés az nem csak a ravasságára utal. Bennünk ez nagyon bennünk van, ugye a szólások, közmondások miatt is, meg a VUK miatt is, de ha itt most egy kicsit a kortörténetbe belemegyünk, mivel a róka az oroszlánnal szemben kis állatnak számított, a szót Jézus korában, Palesztinában a jelentéktelen ember jelölésére is használták. Jézus itt tehát azt is kifejezésre juttatja, hogy Heródes Antipász tekintélye és akarata az ő számára nem meghatározó tényező. Ugyanakkor az is benne van ebben, hogy ebben a szóhasználatban, hogy hiába van most János börtönben, Heródes pedig palotában, ettől még nem János a jelentéktelen, hanem Heródes. János sebesülten, ketrecbe zárva is oroszlán. Heródes pedig palotában uralkodóként is csak róka, sunyi, jellemtelen és jelentéktelen figura. Az is marad mindaddig, amíg úgy él, hogy számára senki és semmi se szent. Talán szokatlan, hogy egy igehirdetésben így beszélek valakiről, mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy Isten mindenkit szeret, meg mindenkinek felkínálja a megtérés lehetőségét. Nos, nem én neveztem Heródes trókának, hanem Jézus. Én csak rámutattam arra, hogy ez mit jelent. És hát azért azt vegyük észre, hogy Jézus nem azt üzeni Heródesnek, hogy ha megtérnél, mennyire más lenne az életed. Meg nem azt üzeni neki, hogy Isten így is szeret, hanem egész egyszerűen rókának mondja, vagyis sunyinak és jelentéktelennek. Jézus radikális és szókimondó volt. És az a helyzet, hogy az egyház ebből sokat tompított. Olyan ez a róka megnevezés, mint egy nagy pofon, ami észhez téríthette volna Heródest. Ő így kapott lehetőséget a megtérésre, hogy kapott egy ütős diagnózist, és ezután jöhetett volna a szembesülés, a bűnbánat, a gyógyulás, de nem élt vele. A negyedik oké tehát így szól, oké, figyelj, az ellenséged egy jellegtelen figura, és egy jelentéktelen figura. Te sokkal jobb vagy nála. És nézzétek csak, ennek során tényleg történik egy összehasonlítás, amikor Jézus megdicséri Jánost a sokaság előtt, akkor mintha éppen Heródes Antipásszal hasonlítaná össze, és fogalmazná meg a kettejük közötti lényegi különbséget. Azt mondja Jézus, miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta, nátszálat látni. Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik drága ruhákat viselnek, és fényűzően élnek, azok a királyi palotákban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Profétát látni? Bizony, mondom nektek, még profétánál is nagyobbat. Kire illik az a jellemzés, hogy szélingatta nátszál? Finom ruha az öltözéke, drága ruhákat visel, fényűző palotában él, vagy fényűzően él palotákban, hát többek között Heródes Antipászra. Szélingatta nátszál, mindig oda hajlik, ahonnal a legtöbb előnyt, a legnagyobb hasznot reméli. Vele szemben fogalmazza meg Jézus János nagyságát, amit kétszer is kiemel. János káózva, megrendült hittel, sebesülten, börtönben is sokkal hatalmasabb Heródes Antipásznál Jézus szemében, és ez a lényeg. Igen, azt mondja ezzel Jézus, te vagy a jobb, még így is, te vagy a jobb. Mert Antipásznak semmi és senki se szent. Te viszont egy szent ügyet szent módon képviselsz. Tisztességesen, egyenesen, férfiasan. Talpig becsületesen, egy talpnyalóval szemben. Nos, Jézus szemében még megrendülve is jobbak és nagyobbak vagyunk, ahhoz képest, akik a siker érdekében az ördögnek is eladják a lelküket, és aljas, övön aluli ütésekkel akarnak nyerni. Lehet, hogy sok mindent megszerezhetnek így, de ettől még rókák maradnak. Jellemtelen és jelentéktelen figurák, mi pedig velük szemben átélhetjük azt, hogyha káosztak, akkor sincs veszve minden, mert az a valaki az edzőnk, aki nem veszít el senkit azok közül, akiket az Atya neki adott. Az a valaki az edzőnk, és egyúttal a bátyánk, aki a káónkra okékkal felel. És ezen keresztül lelket önt belénk, és segít talpra állni. Képessé tesz a küzdelem folytatására. Minden egyes ilyen talpra állás után csak erősebbek és elszántabbak leszünk. Ez az, amit a róka lelkűek nem ismernek, de nem is vehetnek el tőlünk. Az ilyen talpra állások formálják ki bennünk azt a fajta szent elszántságot, amit Mikeás próféta mondott egyszer, amikor őt is káoszták. Ezt mondta, ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Így beszélnek az igazi győztesek. Ámen. Drága Urunk, megváltunk. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk, ilyen megváltunk, ilyen Urunk vagy. Köszönjük, hogy akkor sem pártolsz el tőlünk, hogyha mi is, és talán mások is vesztesnek látnak minket. Sőt, ez neked alkalom arra, hogy még jobban kifejezd a szeretetedet, a hűségedet. Köszönjük, hogy mellénk állsz, amikor elterültünk, amikor padlón vagyunk, és felemelsz, és bíztatsz, bátorítasz, lelket öntesz belénk, és bízol bennünk. Hihetetlen, de ez a történet is, és más történetek, más igék is ott vannak bátorító példaként a számunkra. És Urunkat, hogy tudjunk ebbe belekapaszkodni, tudjunk beléd kapaszkodni, amikor jössz, hogy felemelj. Merjük elhinni, ne magunkra nézzünk ilyenkor, hanem rád. És akkor minden rendben jön. Köszönjük neked, Jézusunk. Ámen. Most mindenki maga imádságát is megfogalmazhatja a most következő csendes percben. Amen. Ami még a szívünkön van, foglaljuk össze a mi Urunktól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ha Isten éltet minket, akkor holnap az evangelizációs sorozatunk utolsó estéjén szintén egy különleges karantén helyzetet fogunk megnézni, annak ezt a címet adtam. A téma az, hogy karantén egy gubóban, és a cím Dr. Gubó, avagy az egészséges begubózás gyógyító hatásai Pál apostolnak, illetve Saulnak a begubózását fogjuk megnézni, ami egy nagyon különleges begubózás volt, aminek az eredményeképpen Saulból Pál apostol lett. A 460. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvünkben, és ezt énekeljük valamennyi versével. Idáig mindig ilyen négy verszakos dicséreteink voltak, ez 6 verszakos. Amint vagyok sok bűn alatt, 460. számú dicséretünk. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, kiértem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen, kívül hadd bennem félelem, fogadj el Jézusom. Amint vagyok vak és szegény, hogy kincset leljek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át, hadd bízza lelkem rád magát, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, hogy a te szent szerelmet tudjam, mit jelent, már így majd egykor odafent, fogadj el Jézusom. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. A sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Amen. Áldás békesség Isten velünk!